Hajas Tibor, szövegek. Első rész. A szöveg. Jó estét, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy idejük egy részét rám szánták. Köszönöm, hogy itt vannak. Köszönöm, hogy kiszolgáltatták magukat nekem. Naivitásukban bátran tehették. Rutinjuk van a felajánkozásban, és rutinjuk van a kielégületlenségben is. Azt hitték, ennyi tapasztalat elegendő védelmet jelent. Önöket nem lehet jobb belátásra bírni. Újból és újból felkínálkoznak valami idegen álomnak, mely nem igényli önöket. Újra meg újra hajlandók félrenézni a veszélyes világról, feladni éberségüket egy hipnózis kedvéért. De az álmot nem az önök kielégítésére álmodják. A hipnózis véget ér. Önök itt is, most is elkövették azt, amire úgy látszik múlhatatlan szükségük van. Felfüggesztették a sorsukat egy időre, hogy egy hallucinációba kerülhessenek, egy eseménybe, mely izgatóan önökkel történik ugyan, de csak az érzékeikkel, nem a sorsukkal. Nem jóvá tehetetlen, nem hagy nyomot, csak valami homályos derengést. Az idő, amit itt töltenek, nem valóságos, nem méri semmiféle mozgás, élet. Egy fekete lyuk, amelyben eltűnnek. Egy szakadás, épp úgy lehetne 3 perc, mint 7 vagy 10, vagy a világ vége. Én azonban szeretném valóságos idővel megajándékozni önöket. Azzal a néhány perccel, míg a hátuk mögött minden eldől. Azzal a nagyon is meghatározott mennyiségű idővel, amit itt töltenek miattam, míg közben apjuk a kórházban iszonyodó tekintettel idegenek között hal meg, míg a lakásukba óvakodó betörő, valami zajtól megriadva, alvó gyerekük torkát a füléig metzi, míg szeretőjüket megerőszakolják egy mocskos kapuajban, míg kívül a város pusztító sugárzású sivataggá válik, összeégett holttestek szemetével az utcán, hogy mulasszanak valamit, kimaradjanak valamiből, ne tudjanak sem védekezni, sem segíteni. Engesztelésül csak azt ajánlhatom fel, ami az enyém. a saját időmet. Ezt. Itt. Most. Itt csak velem történik valami. Az én időm valóban múlik. Súlyosan és megmérhetően. Én valóban veszítek valamit, önök helyett. Be kell érniük ennyivel. Az idejük így is mérhetővé válik. Ha csak az én perceimmel is. Angliai vázlatok, első rész. 1963. Hegyes halom után döbbentem rá a vállalkozás elképesztő voltára. Közel 2 hónapig külföldön tartózkodni, komoly nyelvtudás nélkül. Mégsem vettem elő a szótárt, s ez módszerré kristályosodott ki bennem. Amit most tudok, majdnem kizárólag élőbeszédből tanultam meg. Nem is beszélni nehéz angolul, hanem megérteni őket. Ahány ember, annyi dialektus, kiejtés, a végletekig eltorzítva. De ezt csak az angoloknak szabad. Ha valaki például amerikai akcentussal beszél, ami sokkal nyíltabb, tehát érthetőbb, senki sem fogja megérteni. Vagy meg fogja érteni, de megkérdezi, ez és ez a szó az-e, amire ő gondol? Legtöbbször nem. Az első héten megállapítottam, hogy az angolok egyáltalán nem olyan kimértek és méltóság teljesek, mint ahogyan azt mi a kontinensen viclapok és filmvígjátékok alapján elképzeljük. Akadnak ugyan úgynevezett tipikus angolok is, a citybeli tisztviselők, például fekete mellényes öltönyben, kemény kalappal a fejükön, a jellegzetes aktatáskával, óralánccal, esernyővel és hatalmas lepedő újságokkal járnak. De ezeken már maguk az angolok nevetnek a legjobban. Az ifjúság is 2 táborra oszlik. Az egyikbe főleg a munkás fiatalok, a másikba a kispolgárok gyermekeinek egy része, és a jómódú középosztály tartozik. Az első tábor meglehetősen szabados, önálló, sőt, bizonyos mértékig anarchista. Mind a mellett barátságos és jóindulatú. Nagy létszámú galerikben járnak, de ritkán bántanak valakit, csak egymás között viszálykodnak. A strandokon is nagyobb csoportokban ülnek, egy-egy hordozható lemezjátszó vagy magnó körül, és a lányokkal évődnek. A vízben jóformán senki sincs, az nem is arra van, hogy ússzanak benne, csak a hangulat kedvéért. Hamar meg lehet barátkozni velük, és olyankor magukkal viszik az embert mindenhová. Rengeteg szabad idejüket a TV western sorozatainak nézésével vagy kóborlással töltik. A szórakozó helyek tele vannak velük. A lányok csak boyfrienddel járhatnak valahova, a fiúk mehetnek egyedül is. Nagy szenzáció volt az, hogy Magyarországról egy kommunista országból jöttem. Azt hitték, a határok még mindig le vannak zárva, senki sem utazhatik ki. A szocialista tábort különben a BBC 2 részre osztja. Európai kommunizmus, Szovjetunió, Lengyelország, Magyarország, stb. És ázsiai kommunizmus, Kína, Albánia, Románia. Kelet-Németország a 2 között Hát, erről lehetne vitatkozni. Visszatérve a tinédzserekre, fizetésük elég jó, modoruk kevésbé. A fiúk közül senki sem öltözik elegánsan, hajat nem vágatnak. A lányok öltözködése hétről hétre a divattal együtt változik. Szemüket kékkel vagy zölddel árnyékolják, és nem túl ijedősek. A második rész, főleg diákok, egészen más irányt képviselnek. Csendesek, előnytelen kinézésűek és szenvedélyes teniszjátékosok. Iskolai egyenruhát viselnek cipőfűzőtől a nyakkendőig. Sőt, a híres egyetemeknek saját nyakkendőkötés módjuk van, így ha valaki bemegy egy hivatalba, s történetesen az igazgatónak ugyanolyan Oxford csomója van, ügyét soron kívül fogják elintézni. Számomra ugyan mindig problémát jelentett egy nyakkendőt akár csak kétféleképpen is megkötni, de hát ez az ő dolguk. Öltözetük sötét, nem isznak, nem dohányoznak, nem olvasnak, kivéve a saját vizsgálódási területük korlátai között. Nem járnak lányokkal. És ez nem saját egyéniségük, hanem így nevelték őket. Minden második napon, ugyanabban az időpontban felöltöznek fehér nadrágba, ingbe, cipőbe, és elmennek teniszezni, golfozni vagy krikettezni. Amikor a nagy nemzetközi krikettmérkőzés volt Anglia és a Nyugat-Indiák között, déli egy órától leállt a forgalom az utcákon, bezártak az üzletek és irodák, mindenki rohant haza nézni a tévét. Az iskola a legtöbb helyen reggel 9 órakor kezdődik, délután 4-kor végződik, de van egy óra ebédidő közben. Mindenki kivétel nélkül az iskolában étkezik. Szombaton nincs tanítás. A fennmaradó szabadidőt másnapra való készülés, tenisz, golf, krikett és étkezés tölti be. De semmi más. Az iskolában a tanulók sokkal erősebb fizikai képzést kapnak, mint nálunk. A testedzés különböző sportok gyakorlásából áll. Úszás, boxolás, futball, krikett, stb. S nagyobb súlyt fektetnek rá, mint az egyéb tantárgyakra. Nyelvet jóformán senki sem tanul. Egyik nap felmentem nagybátyám irodájába, mely az Oxford Street egyik nagy irodáházában helyezkedik el, sok egyéb irodával együtt. A postát igen eredeti módon készpesítik. A postás a kapu alá ad be egy nagy zsákot, amely valamennyi ott székelő cég levelezését tartalmazza. A legkorább érkező magával viszi ezt a zsákot a liftbe, s a legfelső emeleten kiszállva kiborítja az egészet, majd lázasan turkálni kezd a papírhalomban, s kiemeli abból a sajátjait. A többi ott marad, ahol van, a folyosó kellős közepén, akinek szüksége van postájára, másszon felérte. Ez valóban angol módszer. Gondoljunk arra, hogy egy-egy levél esetleg sok ezer fontos üzletet jelent. A szórakozás a West Enden rengetegbe kerül. Egy aránylag olcsó jegy a Kleopátrához magyar pénzben körülbelül 75 forint. Vendéglők, bárok, stb. Csak a jómódú emberek pénztárcájának valók. Már a megérkezésem után nyomban meg kellett barátkoznom a közlekedés rejtelmeivel. Londonban nincs villamos, ellenben remekül kiépített föld alatti hálózata van, ez a leggyorsabb közlekedési eszköz a városban. Sok a busz, pirosak és emeletesek, és katasztrofális mennyiségű személygépkocsi. Rossz nyelvek azt suttogják, nehezebb parkírozó helyet szerezni, mint autót. Annyi minden esetre igaz, hogy mi soha nem találtunk legális parkírozó helyet, s így mindig egy No Parking feliratú tábla reklámozta alatta álló kocsinkat. Azoknak, akik szerencsésebbek és találnak parkhelyet, fizetniük kell. A járdák mentén parkméterek állnak, s 6 pennyért lehet egy óráig parkolni. Vannak, akik elfből járnak gyalog. Vannak, akik azért, mert nincs kocsira pénzük, és vannak, akik azért, mert gyalog gyorsabb a közlekedés. Az utakon akkora a jam, hogy ez az állítás nem is túlzott. A kocsik tömörrajokban haladnak, de igen lassan, az állandó keresztforgalom miatt. közlekedési rendőr csak ott van, ahol nincs lámpa. A lámpák pedig egészen másképp működnek, mint itthon. A beton úttestbe gumiszalagokat ágyaztak, melyek, ha rájuk hajt a kocsi, megnyitják a forgalmat. Ha nem hajt rá semmi, akkor nincs szükség a keresztforgalom lezárására. Vásod kisfiúk ünnepnapokon azzal szórakoznak, hogy oda mennek ezekhez a traffic line-okhoz, és állandó jelleggel ugrándoznak a gumiszalagon, ezzel zavarva a közlekedést, míg valaki el nem zavarja őket. A gyalogosokat ott sem zavarja a lámpák színe. Akkor mennek át, amikor lehet, és nem amikor szabad. A munkások igen öntudatosak. Gyakran, sőt, eredményesen sztrájkolnak a szakszervezetek felhívására. Mondom, öntudatosak és harcosan baloldaliak. Azt állítják, hogy nem foglalkoznak politikával. Ez nem igaz. A Miss Killer Profumo botrány után elhatározták, hogy Anglia következő kormánya szocialista lesz. Sajnos ott a szocialista vezetők politikája nem sokban különbözik a konzervatívokétól, mégis egy lépés előre azon az úton, melyet Anglia a tömegek nyomására meg kell, hogy tegyen előbb-utóbb. Hiszen gyarmatai és azokból századokon át gyűjtött tőkéje most már erősen fogyóban van. Nagybátyám egy alkalommal megkérdezte, szeretném-e hallani Cliff Richardot, a híres énekest. De mennyire? Egy vasárnap délelőtt leautóztunk tehát Blackpoolba, a tenger mellé, ugyanis ott nyaralt Cliff barátaival, a Shadows együttes 4 tagjával. De micsoda pihenés volt az. Egy lépést sem tudtak jóformán tenni, állandóan körülvette őket a népszerűség felhője a bámulók hadának képében. Vasárnap koncertet adtak, ahova 2 font volt a legolcsóbb belépő ára. Nagyrészt tinédzserek, a 10 és 20 év közötti korosztály voltak a hallgatói, és ezek olyan tombolást csaptak, hogy riadóztatni kellett a városka egész rendőrségét. A közönség időnként megrohanta a színpadot, és lerángatta a bálványt, Cliffet, akit csak a rendőrök mentettek meg a széttépéstől. A technikai személyzet érdekes fényeffektusokkal dolgozott, lassú számoknál vöröses vagy kék félhomály terjengett a színpadon, csak a sziluetteket lehetett látni. Gyors számoknál, rock and roll, birds, stb. Cliff nem énekelt twistet, pedig kialudt minden világítás, csak a fejekre és a gitárokra irányult egy-egy reflektor. Majd kigyulladt minden lámpa, s a hirtelen fényözöntől megzavarodott közönség egyenesen a Bobik, a rendőrök beceneve, karjaiba rohant, akik aztán elkezdték csillapítani őket. Az előadás bevételét a helyiség tatarozására kellett aztán hír szerint fordítani. Ezek a Bobik furcsa szerzetek. Egyenruhájukat, meghökkentő formájú sisakjukat nyilván mindenki ismeri képekről vagy moziból. Fegyvert nem viselnek, legalábbis látható fegyvert. Puszta kézzel sétálnak. Így például egyszer tilos helyen parkoltunk, s jött a Bobby. Uram, tartok tőle, hogy itt tilos a parkolás. Nagybátyám. Sorry, officer. Sajnálom, tiszt úr. A Bobby barátságosan mosolygott, a maga részéről lezárta az ügyet, s elbúcsúzott. Mi pedig maradtunk. Magasságuk meghaladja 180 cm. Ennél alacsonyabbakat nem alkalmaznak a rendőrségnél. Udvariasságukról híresek, s az angol főváros lakossága családias viszonyban áll velük. Ott a rendőr officer vagy Bobby, s inkább segítője a közönségnek, mint hivatalos hatalom. Egy alkalommal az Oxford Street-en gyalogoltam, amikor az Evans áruház előtt megálltam. A járdán egy rongyos öregember feküdt, és haldoklott. Fejénél egy Bobby állt, más senki. A járókelők szemérmesen siettek el. Magánügy. Később odajött, mégis bámészkodni egy szendvicsember, hasonlóan rongyos, hátán egy óriási hirdetéssel. Ismeri az új Jaguárt? Nézze meg! Vegye meg! A Bobby állt, és az ember halott volt már. Angliai vázlatok, második rész.
Ezt az írást használták fel ellene az úgynevezett belvárosi galeri perben.
Meglepett, hogy London külsőbb negyedeiben egész utcák épültek Tudor stílusban. A házak emelete kiugrik az utca fölé, s a tégla homlokzatot fagerendák tagolják. A földszintet majdnem mindenütt kis üzletek foglalják el, feltűnően nagy kirakatokkal. Ezek általában ízléstelenül zsúfoltak. A boltos minden árucikkéből mintapéldányt tesz ki, hogy a vevő ne keresgéljen máshol, s az ő jövedelmét gyarapítsa. Egyes üzlettulajdonosok a náluk vásárolt áruk értékét reklámbélyeggel igazolják, s aki egy füzetet teleragaszt ilyen bélyegekkel, szabadon választhat különböző ajándéktárgyak között. Minél értékesebbek a választható tárgyak, annál több vásárlója van az üzletnek, mert az angol közönség nagyon szeret jól járni vásárlásainál. A Temze partján téglafalakon festmények lógnak. Tehetséges és kevésbé tehetséges festők munkái, akik valamilyen oknál fogva kimaradtak a buliból. Ezek az utcai kiállítások igen népszerűek. Hampstead hídben is rendeztek szabad ég alatt egy nagyobb kiállítást. Mondanom sem kell, a jó képek kerültek kevesebbe, de azokat egyáltalán nem vették. A festők közül egy-kettő képei előtt ácsorgott, és bizonyos fizetségért bárkiről hajlandó volt portrét rajzolni vagy festeni, ahogy a vásárló kívánta. Aszfaltfestőket is láttam. A Trafalgar Square-en végig a híres National Gallery előtt és mellett bizonytalan korú és külsejű egyének térdelnek, és unaloműzésből vagy a járókelők megrendelésére, főleg színes krétával rajzolnak a járdára. Portrét, házat, virágos kerttel, apokaliptikus víziót, Elvis Presley arcképét. A fizetséget földön heverő sapkájukba kell bedobni. Egy gazda nélküli sapka mellé ez volt írva. Azonnal jövök, várjanak meg, legyenek szívesek! A sapkában 2-6 pence is volt. A legtöbb külföldiben talán a Piccadilly Circus neon reklámtól ragyogó emléke maradt meg a legélesebben. Szabályos kör alakú tér, középen az Eros szoborral, melynek lépcsőin, főleg este felé, sokan üldögélnek, mivel jobb szórakozásra vagy nincs pénzük, vagy nem is tudnak jobbat. A házakon tenyérnyi üres helyet sem hagynak a hatalmas neon reklámok, fennen hirdetve, vagy nő az export, vagy lehanyatlik Britannia. Megjegyzem, én nem vettem észre, hogy az arra haladók a feltett sorsdöntő kérdés hatására sürgősen elkezdtek volna exportálni. Ugyanitt fénylik Max Factor kozmetikai, Wrigley rágógumi és Gordon Gin hirdetése. BP benzin a jobb motorozás kulcsa. Igyon Harpshirt, itt van Guinness ideje. Egy név, amit mindenki ismer a világon. Hennessy, stb. A tér nagy részét mozi reklámok uralják. Amikor Londonban voltam, nemrégen mutatták be Tony Richardson Tom Jones-át. A Piccadilly Circus-en egy óriási Tom Jones állt, diadalmas arccal, széttárt karokkal, lábainál krinolinos nők hevertek. The whole world loves Tom Jones. Az egész világ szereti Tom Jones-t. Nincs messze innen a Trafalgar Square. A Haymarketről kifordulva az ember elsőnek a kanadai repülőtársaság székházát pillantja meg, majd Nelson emlékművét a 4 oroszlánnal és 1000-nyi galambbal a tövében. A galambok a végtelenségig szemtelenek, rászállnak az emberre, lepiszkítják, vállára repülnek. A tér sarkában madáreredel árusok lesnek kisgyermekes apákra, akik szívesen lesznek ebből a daraszerűségből, hogy gyermekeiknek örömet okozzanak a galambok etetésével. Egy kisfiú órákig sétált a két szökők út körül, fején egy galambbal. A madár úgy hatott, mint egy fantasztikus fejdísz. A szél a szökők utak vizét a járókelők szemébe vágja, ami különösen hideg időben kellemetlen. Feljebb a korlátok fölött terpeszkedik a National Gallery, bámulatosan gazdag műgyűjteményével. Ebben a képtárban főleg régi mesterek műveit állítják ki. Az angolok nemzeti büszkesége Turner és a modern festészet és szobrászat a Temze partján épült Tate Gallery-ben foglal helyet. A National Gallery mellől indul felfelé a St. Martin's Lane, és ezzel együtt a kis sikátorok és bazárok tömkelege, ahol minden leszállított áron kapható. Könyvektől lemezekig, ruhaneműktől pornográf képeslapokig, zeneszerszámoktól rágógubiig. Egyedül rugóskés nem árulnak, legalábbis nem nyíltan, mivel sok zűr volt vele. Ezeknek a kis sikátoroknak rendkívül érdekes, a külvilágtól izolált atmoszférájuk van. Az ember elböngészhet órákig, és ez remek szórakozás néha, bár valóban értékes holmit, hiába is keresne. Egy meglehetősen romlott állapotban lévő műszaki bolt előtt a tulajdonosa ócska rádiót javított egy asztalon. A járókelők megálltak, nézték, tanácsot adtak neki, és vitatkoztak vele. Ketten-hárman székeket hoztak ki maguknak a boltból, és együttesen hozták helyre a kiszolgált jószágot. Üzleti szempontból teljesen fölöslegesen, mert ilyesmit már senki sem vesz. Mégis jól érezték magukat. Vadidegenek voltak. Esténként a tévében valamelyik vég nélküli western sorozat új reprezentáns darabja volt műsoron, azt hiszem a Leremi. A Leremi daliás főhőséért egész Anglia leányai egy emberként rajongtak, és el nem mulasztottak volna egyetlen folytatást a sorozatból. Általában rajongásuk tárgya életkoruk függvénye. 12-től 14 éves korig Cliff Richardot és Elvis Presleyt tartják ideájuknak. 17-től 18-ig a tévésorozatok rettenthetetlen és agyafúrt hőseit, később Kennedyt és Rockefeller bébit. Leremi minden 3/4 órás folytatásban kiírt egy egész indián törzset, vagy rablóbandát, miután egy párszor őt is lelőtték, agyonverték és felgyújtották. Mindezt azonban élvezhetőbbé teszi a csodálatos operatőri és a rutinos, de ennél nem több rendezői munka. A Leremin kívül még egy fél tucat ilyen western történet futott akkor a tévében. Wells Fargo, Ref Hyde, stb. A negyedik adag után rokonaim már csak akkor hívtak be, ha verekedtek vagy lövöldöztek a képernyőn. Azt viszont vitathatatlanul jól csinálták. Az angol tévé műsorának körülbelül 50%-át ilyen szériák teszik ki. Humorosak, vagy a drámaiság igényével fellépők, bárgyúak, vagy valóban ízléses munkák. Tekintettel a nagy népszerűségre ezeknek a száma állandóan emelkedik. A Leremi után egy fiatal együttest mutattak be azoknak a nézőknek, akik netán még nem ismernék. A Beatles 4-tagú együttes áprilisban vágta első sikeres lemezét, és a nyáron már Anglia legnépszerűbb emberei voltak. Lemezeik milliós példányszámban fogynak, egy-egy új számuk megjelenésekor a hanglemezboltoknak fel kell készülniük a vásárlók rohamára. Az együttes tagjai 20-22 éves fiúk, legnagyobb boldogtalanságuk az, hogy néha hajat kell vágatniuk. Világos kék zakót viselnek, melynek galéria nincs, simán, kör alakúan záródik a nyaknál. Liverpooli diákok voltak, most milliomosok. London ifjúságának még a divatot is ők diktálják. Yeah. I can see the moon. Somewhere. Fasiszta elvtársak. Fasiszta elvtársak, mellékhitlerek, kicsinke sztálinok. Halljátok szózatom, belátom igazatok, kutyából valóban nem lesz szalonna, s e főben járó bűn miatt legjobb, ha likvidáljátok az egész világot. Bújjatok elő a földből, s cselekedjetek. Zsidóból sem lesz szalonna. Detán szappannak zsírja felhasználható, csak tisztálkodjanak vele, és kész haszon. Kinek beszélni kell, beszélni fog. Tépjük ki hát a nyelvét. Egyszerű megoldás, reklamáció kizárva. A burzsiból sose lesz proletár, mert értelme kevés, és bőre túl fehér, puha. Csináljunk hát burzsújt a proletárból, pardon, burzsúj eszencet, hogy az átkos bírnivágyás ne fertőzze szellemét. Tartsunk nekik több órás linkbeszédeket, hisz úgysem bírja végighallgatni, ugye? Melyben meggyőzzük, hiába kispolgár, mégis ő az egyetlen következetesen forradalmi osztály. Valahol megint elpusztult pár ezer ember, mint nyálas macskakölykök. Védtelenül, mert karmukat levágták, s vakon, mert nem akarták kinyitni a szemüket. Téged dicsérlek, ó, áldott közöny! Te adsz szabad kezet nekünk, csalóknak, gyilkosoknak. Te engeded bálvánnyá magasodni a szeretve tisztelt nagy és kis vezéreket, stb. Így arra kérlek, hogy ne tűnj el láthatárunkról, mert különben törpe hitlerek s lélekmérgező falsdumák, ti sem élnétek sokáig. Ó, közöny! Add meg a mi mindennapi kenyerünket, és ne vedd észre a mi vétkeinket, mint ahogy mi is megbocsájtunk néked, s vigyél nyugodtan kísértésbe, csak azt ne mondd túl hangosan, hogy fúj fasizmus, vagy le a szocializmussal, mert ez mégsem illik, s úgyse vagy rá képes, hiszen alapfogalmakat nem ismersz. Közöny. Teljes közöny. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ha van. Ámen. A jogos erőszak balladája. Farkas őrnagynak. Mert ki vagyok szolgáltatva állatoknak, embereknek, s mert az éhes gólya láttán okos békák nem brekegnek, vagy iszamba bújok én is, ne látszom más, csak a szemem, s ott figyeljem mások vesztét, vagy fegyverrel védekezem. Egyeseknek mindig jutott pénz, hatalom, némi egyéb, én viszont fütyülök rájuk, ugrálhatnak, mint a veréb, más zsírjára spekulálók. Ne higgyétek üres kezem, csak a gyengék pusztulnak el, én fegyverrel védekezem. Mert sorsomban nem csak eszes felettesek szólnak bele, mert a világ gyűlölettel s kizsákmányolókkal tele. Engem sose kérdeznek meg, mit szólok és hogyan veszem azt, hogy háborút viselnek. Én fegyverrel védekezem. Ajánlás. Visszaélők, vigyázzatok! 100 milliók vannak velem. Átkos hatalmatok ellen lőfegyverrel védekezem.
A vers géppel írt példányát N. László lakásán foglalták le 1965. október 23-án letartóztatásukkor, és felhasználták a Belvárosi Galeriperben Hajas Tibor ellen.
Testamentum. 9. S hát, farkas őrnagy, őt mivel tudom hálás mosolyra kényszeríteni? 9 voltunk tisztelegni nála, s ő rám azóta is fogát feni. Intelligens dumám, még nagy szerencse, egy néhány csúflekvárból már kirántott. Ezért nem hordtam, és nem is fogom, ki tudja bár, viselni azt a pántot. 10. Hányszor felültetett asztalsarokra? Mindegyik segberúgást érdemel. Derűs hangvételű kihallgatásokon magas pofon rekordot értem el. Hasadjon szerte szét a föld alatta, ha biztonságos úton ballag át. Emlékezésül véres átkokat küldök neki, és ezt a balladát.
Now you can play a queen on that hill built on a dream while our children play in the field.
I can smoke the pipe of a sweet and better life and trust in the strength of the sheep. We'll be right back.
above and let life pass like a wheel. Don't take a chance of life's hectic dance. Kiss the strength of the shield. A Belvárosi Galéri perítélete szerint Hajas Tibor 1965. október 23-a és 1966. december 22-e között 14 hónapot börtönben töltött. Izgatás miatt ítélték el társaival együtt. Az elsőfokú ítélet 2 év 6 hónap, a másodfokú ítélet 1 év 8 hónap, amelyet harmadoltak. 1995-ben rehabilitálták. Ide vonatkozó dokumentumok, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára.
Elhangzott Hajas Tibor szövegek, első rész. Közreműködött Scherer Péter. Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották. Műsorunkról további részleteket a www.radio.hu oldalon a művészeti főszerkesztőség ajánlja rovatban olvashatnak. E-mail címünk fmarko@accelero.hu.